A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm kedves testvéreket. Az új évben, amiből most már mai nappal egy hónap el is telt, most találkozunk így elsőként. És mint Krisztusnak a tanítványai, az ő egyházának a tagjai, figyeljük azt, hogy az egyházunk mit is tanít nekünk, mire akar nevelni bennünket, és milyen gazdagságot tár fel előttünk. A hitévét ünnepeljük, hitünket akarjuk jobban megismerni, és ezért ősztől kezdődően a hitvallásnak különböző tételeit vizsgáljuk át alkalomról alkalomra, és próbáljuk megnézni azt a gazdagságot, amit az Úristen értünk tett, és amit az egyházban előttünk föltár. A mai estén azt a rövid tételt szeretném kedves testvérek elé tárni, amiben megvalljuk, hiszem a bűnök bocsánatát. Az élet lényeges elemeit érinti a hitvallás. Az életünknek szól, nem periférikus részeit, nem valamit az életünkből, hanem életünk leglényegibb elemeit fogalmazza meg, és erről a tanítást. Így amikor a hitvallásban megvalljuk, hiszem a bűnök bocsánatát, akkor az életünknek egy nagyon komor, mégis valós tapasztalatáról beszélünk. A bűn sajátos tapasztalatáról, ami mindannyiunk életében megjelenik. Emberségünkhöz szinte hozzátartozik, de mégsem, mert Krisztus megváltott bennünket. Külön fájdalmas tapasztalat az, hogy bár a keresztségben elköteleződünk Jézus Krisztus mellett, mert megismertük őt, mert megszerettük, mert életünk középpontjának tekintjük, és nem is akarunk sohasem más tenni, mint amit ő tanít, vagy ami a tanításában számunkra fölsejlik, és mégis megtörténik, mégis valami gyengeség, valami tökéletlenség folytán elfordulunk sok esetben az ő tanításától. Életünknek egy alapvető tapasztalata a bűn, a bűnnek a terhe, a bűntől való félelem, vagy éppen a bűnnek a kilátástalansága is. Ugyanakkor, amikor a hitvallást imádkozzuk, és a hitvallásban kibomló tanítást akarjuk megismerni, akkor nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni azt is, mi az Istenben hiszünk, mi a szerető Istenben hiszünk. Nem a bűnben, nem az embernek a gyengeségében, nem a bűnben, a halálban, a megsemmisülésben, hanem Istenben, aki szeret bennünket. Abban az Istenben, aki megbocsát. Hiszem a bűnök bocsánatát. Micsoda erő és micsoda gazdagság ez. Nincs elveszett élet. Nincs megsemmisülés. Nincs végérvényes halál. Hiszem a bűnök bocsánatát, bár egy komor tapasztalatról beszél, mégis a hitvallásnak ezen mondata is megvallás. Megvalljuk az irgalmas Istent. Megvalljuk Isten atyánk. Megvalljuk azt, hogy ő szeret bennünket. Persze, hogy fáj a bűn. Persze, hogy rossz. Természetesen nyomaszt, és menekülni szeretnénk tőle. De mi az irgalmas Istent valljuk meg. Amikor hiszem a bűnök bocsánatát imádkozzuk a hitvallásban, akkor azt imádkozzuk, hiszem a szerető atyát, hiszem az irgalmas Istent, hiszem, aki Úr a bűneim fölött, Úr az emberiség gyengesége és bűnei fölött. Egyfajta hitvalló, tanúságtévő megvallás ez a szerető Atya Istenben. Testvérek, ezzel a kapcsolatban szeretnék Jézus személyéről, küldetéséről beszélni, néhány gondolatot érinteni a bűn természetéről, természetével kapcsolatban, és aztán arról, hogy ki is az, aki megbocsát nekünk. Van erre lehetőség, van erre egyáltalán esély az embernek? Egyáltalán, hogy a bűnök bocsánatáról beszélhetünk, és ezt megvallhatjuk, bizonyosságként állíthatjuk magunk elé, ezt azért tehetjük, mert Jézus Krisztust ismerjük. Ismerjük Jézus Krisztust, az engedelmes fiút. Azt a Krisztust, aki föltárja előttünk az Atyának benső életét. Ismerjük Jézus Krisztust, a megígért megváltót. Azt a megváltót, aki az ősbűn elkövetése után már ígéretben előttünk állt. Ellenségeskedést vetek közéd, és az asszony közé, az te ivadékod és az ő ivadéka közé, és eltiporja fejedet. Az Atya ígérete ő. Már ott, ebben a képi megfogalmazásban, ami a bűnnek a valóságát, bűnnek a misztériumát, titokzatosságát emeli ki, már ott megfogalmazódik Istennek az irgalma. Azért tudunk bűnbocsánatról beszélni, mert valljuk az irgalmas Istent. Isten irgalma nélkül nem tudnánk létezni. Ismerjük Jézus Krisztusban az Atyát. Ő kinyilatkoztatja nekünk, hogy Isten Atyánk. Kinyilatkoztatja nekünk, hogy Atya szeret bennünket. Kinyilatkoztatja nekünk az Atyának a misztériumát. Minden embert azért szólít létbe, hogy boldogítsa, hogy üdvözítse. Senkivel sem téved, senkit sem vet ki próbaképpen a sötétségbe, senkit sem hagy magára, senki sem érezheti egyedül magát az Istennel kapcsolatban. Minden embert üdvözíteni akar. És éppen ebben az üdvözítő akaratban jelenik meg Istennek az irgalma, ami fölülírja a bűnnek a törvényét, fölülírja a bűnnek a végzetét. Ő győz a halál fölött. Az emberiség mindvégig kereste a bűnnek az okát, a bűnnek az eredetét. Honnan van ez? Honnan jön? Nem értjük. A világ annyira szép, annyira jó. Ott van a vágyunkban, a szívünkben a jóra való törekvésnek a vágya. Honnan akkor a rossz? Érezzük az áteredő bűnnek, a sérült emberségnek a terhét, érezzük azt, hogy az értelmünk, akaratunk meggyengül, megsebesül, tapasztaljuk a bűnnek az erejét, fájdalmasan tapasztaljuk meg ennek következtében a szentségnek az elvesztését. Milyen jó, amikor az ember tisztának érzi magát. Milyen jó, amikor a bűnbocsánat szentségének a fürdőjéből kilépünk, és ragyog a lelkünk, a szentséget birtokoljuk. És mennyire fáj, amikor ezt gyengeségből, szűk látásmódból, önzésből, félelemből, vagy éppen bűneink terhétől roskadozva, újból és újból elvetjük magunktól. Bizony sérült emberségünknek következménye a szentségnek az elvesztése. És ennek a tapasztalatnak iszonyatos következménye az is, az ember úgy érzi, és valóságban így is van, bűnei következtében távol kerül az Istentől. Nincs köze hozzá. Áthidalhatatlannak tűnik az az akadály, az a gát, az a szakadék, ami Isten és ember között van. És ki kell mondani, még akkor is, ha sokszor ezt fájdalmas, vagy félünk is tőle, hogy a bűn az a halált jelenti. Tehát nem pöttyökről van szó a szívünkön, nem foltokról, nem aprócska hibákról, vétkekről, bár ilyet is tehetünk, elkövethetünk, hanem a bűn következménye az Istentől távoli élet. De van-e élet az Istentől távol? Van-e élet az Istenen kívül? van-e jövője az embernek, ha nem Istenben van. És itt nem is pusztán csak valami emberi megfontolásról van szó, hanem a létünkről. A bűneimmel, amikor újból és újból azt mondom, majd én egyedül, majd én eldöntöm, majd én tudom, majd én megalkotom, majd ha szükségem lesz rád, szólok, egyre távolabb kerülünk tőle. Egyre inkább kívül helyezem magamat az ő végtelen szeretetéből. Ez pedig szükségszerűen a halálhoz vezet bennünket. Éppen ezért Jézus nyilvános működésének a kezdetén, amikor belép látványosan, egyértelműen az embernek a világába, ezzel az üzenettel lép be, tartsatok bűnbánatot, mert elközelgett Isten országa, tartsatok bűnbánatot, mert elközelgett Istennek az uralma. Vagyis az, hogy most már ki akarja nyilvánítani végérvényesen, és a kezetekbe akarja adni azokat az eszközöket, amelynek segítségével fölismerhetitek, észrevehetitek, Isten törvénye, Isten uralma megvalósul, Isten magába öleli az embert. Sérülten is, sebesen is, sebesülten is, de újjáteremtve. Tartsatok bűnbánatot, mert elközelgett az Isten országa. Jézus nem keni el a bűnnek a súlyát és következményét. Nem akarja bagatelizálni. Mi sokszor megtennénk. Milyen jó lenne sokszor indokolni, okolni magunknak, másoknak, mit mi értettünk. És amikor Jézus belép a mi világunkba, tartsatok bűnbánatot, mert elközelgett Isten országa, akkor sem a bűnről beszél, hanem Isten országáról, Isten országának a törvényéről. A bűn miatt és a bűntől való félelmünkből nem tudunk megszabadulni gyengeségeinktől, de a jóért, Isten országáért, amit benne fölfedezünk, azért van értelme küzdeni. Tanítása mindvégig Isten országának a törvényeire, Isten országának a megismertetésére irányul. És egyértelművé teszi, aki befogadja az én tanításomat, az befogad engem, befogadja atyámat, és lakást veszünk nála. Együtt étkezünk vele. Létrejön ismét az a közösség, amit az ember akarva akaratlanul eldobott magától, lerúgott önmagáról. Tanítása mindvégig arra irányul, fogadjuk be az országnak az új törvényeit, mert ez élet számunkra. Ha Isten nem jön segítségünkre, nincs esélyünk az életre. És tanításának a középpontjában Isten országa úgy is áll, mint amely országnak a törvényeivel képesek vagyunk megújítani kapcsolatunkat az Istennel. Minden nap, bármelyikünk, bármilyen élethelyzetben elfogadom Isten országának a törvényét, a tanítását, van lehetőségem megújítani a kapcsolatot az Istennel. De legfőképpen és egyértelműen az ő áldozatában nyilvánult meg Istennek az irgalma és jósága. Abban az áldozatban, amely engesztelő áldozat, amely valóságos áldozat, nem szimbolikus, nem jelképszerű, hanem az ember élet realitásához, valóságához kötődik, és az Istennek a világához kapcsol bennünket. Ő az engedelmes fiú, aki jön, hogy teljesítse az atyának az akaratát, és erre tanít bennünket is. És bemutatja a legszentebb áldozatot a kereszten. Belép abba a világba, amitől mi sokszor szenvedünk, és Krisztus nélkül mindvégig szenvedés lenne. Belép abba a világba, ahol a birtoklás vezet, ahol az uralom vezet bennünket, és úgy lép be, hogy nem akar birtokolni, nem akar uralkodni, mindent elveszít, mindent, amilyen csak volt a kereszten, ott van fölfeszítve. Mindent, ami az uralomra vezetné, már régen-régen átadott, és mégis mindent megszerez. Mégis úrrá s királlyá nemesül az ő keresztjén. Jézus Krisztusnak az áldozata tárja föl előttünk, hogy mennyire szeret bennünket az Isten. A 16. Benedek pápa egy alkalommal egy nagybőti levelében beszélt arról, hogy micsoda különbség van az embernek az igazsága és az Istennek az igazsága és igazságossága között. Mi emberek úgy gondoljuk, akkor tesszük a legjobbat önmagunkkal, egymással, közösségünkkel, ha valamiféle osztó igazságosság alapján mindenkinek meg akarjuk adni azt, ami neki jár. Egyébként ez nagyon nagy dolog, ha meg tudjuk tenni. Mert pápánk figyelmeztet arra, bármennyire is szeretnénk, bármennyire is jó lenne, ha az osztó igazságosság alapján mindenkinek megadnánk, ami neki jár, ami őt megilleti, nem tudjuk megtenni. Nincs lehetőségünk erre. Éppen sebzettségünkből fakadóan. És Isten nem ezt a fajta igazságosságot éli meg, és nem ezt a fajta igazságosságot mutatja be előttünk. Hanem értünk, gyenge emberekért odaadja az igaz fiút. És egyszerűen Krisztusnak a keresztjében, a Golgotán tárul fel Istennek az igazságossága, ami teljesen másfajta gondolkodás, másfajta elgondolás, mint ami bennünket vezérel. És amikor oda megyünk az ő keresztje alá, leborulunk előtte, akkor teljesen fölöslegessé, értelmetlenné és értelmezhetetlenné válnak azok a kérdéseink, vádló szavaink, amelyek megfogalmazódnak bennünk Istennel, embertársunkkal, sorssal, bármivel kapcsolatban. Micsoda igazságosság ez, amikor, hogy a szolgát megmentse, a fiút adja oda érte. Krisztus áldozata tárja fel előttünk Istennek a jóságát. Így szeret az Isten. Isten atyánk, Isten irgalmas atya. Hiszem a bűnök bocsánatát, ez azt jelenti, hiszem az atyát, aki irgalmas. Ugyanúgy a lényegéhez tartozik az irgalom, mint ahogyan a lényegéhez tartozik a szeretet. Ha azt mondom Isten, mondhatom szeretet. Ha azt mondom szeretet, mondhatom irgalom. Benne nincs különbség ebben a valóságban és ezekben a fogalmakban sem. Jézus Krisztus tárja fel előttünk, testvérek, Istennek az irgalmát. És ennek a megtapasztalt atyai irgalomnak a fényében még nagyobb súllyal nehezedik ránk a bűnnek a terhe, a bűnnek a valósága. Mégis csak ennek fényében, az isteni irgalomnak a fényében lehet bátorságunk egyáltalán bűneinkre tekinteni. Loyolai Szent Ignác mondja a lelki gyakorlatos könyvében, addig nincs értelme bűnről beszélni, amíg föl nem fedezted, mennyire szeret az Isten. Mert ha nem Isten szeretetéből, Isten jóságából szemléljük még a bűneinket is, akkor hibázni fogunk. Akkor lehet, hogy rettegni fogunk. Lehet, hogy valahogyan el akarjuk kerülni. De mi akarjuk elkerülni? Mi akarjuk megoldani életünk irányítását, életünk sorsának az alakítását? És ezt nem tudjuk megtenni. De az Isten szeretete igen. És amikor a bűneink alapján akarjuk megnézni bűneinket, vagy éppen akarunk szabadulni azoktól, nem látunk jól, nem látunk helyesen. Úgy, ahogyan a mai evangélium beszélt erről, és tanított bennünket. Jézus Krisztus fényében látjuk csak egyedül jól, kik vagyunk valójában. hiszem a bűnök bocsánatát. Szükséges megnézni azt is, mi a bűnnek a természete és a bűnnek a valósága. Sajátos, alapvető, megkerülhetetlen emberi tapasztalat. Nem tudunk szabadulni ennek a tapasztalatnak a terhétől. Mint ahogy attól az élménytől sem, hogy szükségünk van segítségre. Nem tudjuk önmagunkat megmenteni, nem tudjuk önmagunkat jóvá tenni, nem tudjuk önmagunkat megváltani, nem tudjuk megújítani. Szükségünk van a segítségre. A bűnnek borzasztó hatása van életünk minden területére vonatkozóan. Tönkreteszi kapcsolatainkat, mert a szeretet sérül meg alapvetően. Ezért nem tudok jó kapcsolatot kialakítani senkivel, vagy ezért olyan sérülékenyek a kapcsolataink, amikor beengedem oda a bűnt, amikor nem akarok tiszta lélekkel, örömmel járni, vagy megszokom éppen a gyengeségeimet, nem lehetnek jók a kapcsolataim sem, és ezért olyan sérülékenyek. Döbbenetes tapasztalat az is a bűnnel kapcsolatban, saját bűneinkkel kapcsolatban. Tulajdonképpen Isten teremtő társai vagyunk, a szabadságunk révén van lehetőségünk arra, hogy a jót, az igazat, a szépet, a szentet teremtsük és tegyük, és azért olyan fájdalmas a bűn, mert mit teremtünk bele a világba? A rosszat, a hiányt, a töredékest, a keveset, a semmit. De benne van teremtés, mint ahogyan van lehetőségem arra, hogy kimondjam a jó szót, és van lehetőségem arra is, hogy kimondjam a gyenge szavakat, amikor vádolok, amikor számon kérek, amikor kemény akarok lenni a másikkal, beleteremtem a világba, és attól kezdve az van. Még mielőtt ki nem mondtam, az nem létezett. Micsoda különbség a lét és a nem lét között? Igaz ez a bűneinkkel kapcsolatban is. Létezik. Éppen sebzettségünkből, törékenységünkből fakadóan tudunk szavainkkal, cselekedeteinkkel, mulasztással is bűnt elkövetni. Ahogyan a Szentmisében, a bűnbánati liturgiában ezt megvalljuk. Szóval, cselekedettel és mulasztással. És a bűnnek a következtében minden emberi létünkhöz hozzátartozó sík megsérül. Megsérül a személyes sík, megsérülnek kapcsolataink, sérül és szenved közösségi vonatkozásunk is, de ugyanúgy sérülékenyé válik az emberiségnek a történelme is. Nagyon könnyű, és hányszor szinte efelé tol bennünket a világ, úgy szemlélni a történelmet, mintha csak az a bűn folyamának a tovább terjedése lenne. Mintha a rossz, mintha a gonosz uralkodnék az emberiség történelmén. Mint ahogy látjuk, hogy sok esetben milyen hatalommal, milyen erővel jelenik meg, érthetetlen módon, mind az egyén, mind az egész emberiség történetében és történelmében. És megjelenik a bűn a strukturális síkon is, amikor olyan rendszerek alakulnak ki, olyan kapcsolati rendszer, olyan ügymeneti rendszer, olyan gondolkodási rendszer közöttünk, emberek között, amelybe már beépül a bűn. Beépül mindennapi világunkba a korrupció, beépül mindennapi világunkba a hazugság, beépül mindennapi világunkba a csúsztatás, beépül a bizonytalanság, a bizalmatlanság, és persze szenvedünk ettől, mert kiben bízzunk, mit fogadjunk el igaznak. És ez odáig vezethet, hogy egy közösség nem tud élni, nem tud működni, nem tud törvényeket hozni és betartani, mert a bizalmatlanság veszi körül, bizalmatlanság jelenik meg a közösségnek minden strukturális elemében is. És mint ahogyan az egyéni életünkben, ha csak magunkra vagyunk utalva, a halál a következmény, ugyanígy az emberiség életében is. A bűnnek egyértelmű következménye. Mi mégis azt valljuk, hiszem a bűnök bocsánatát. Következő lépésben érdemes azt is szemlélni, ki az, aki megbocsát. Sőt, még néhány ide tartozó lényeges kérdést is érdemes megfogalmazni. Ki az, aki megbocsát, és miért bocsát meg? Van-e egyáltalán hatalma? Elhihetem én ezt? Tényleg van hatalma erre? Mi lesz a bűnnel? Mi lesz azzal, ami már megtörtént? Mi lesz a múlttal? Mi lesz a sebeimmel? Mi lesz mások sebeivel, amit okoztam? És testvérek, éppen a hitvallásunk adja azt az erőt, amelyben kimondjuk és bátran újból ki akarjuk mondani, hogy Isten, aki megbocsát, ő szeret bennünket. A szeretet bocsát meg. Gondoljunk csak a tékozló fiúnak a történetére. Mindent megtesz egyik és másik fiú is, hogy elveszítse az atya bizalmát, elveszítse az atya szeretetét. A halál szélére sodródik a fiatalabbik fiú. Nincs esélye az életre, csak ha visszamegy az atyához, és nem feltétlenül azért, mert belátta tettének a súlyát, következményét, egyszerűen élni akar. És az atya kínvárja őt, és föltárja előtte az ajtót, és bevezeti, és fölékesíti, és gyűrűt húz az ujjára, visszaadja eredeti méltóságát. Ki az, aki megbocsát? A szerető atya, a szeretetében tékozló atya. Jézus mondja, ha ti bár gonoszak vagytok, mégis tudtok jót tenni gyermekeitekkel, mennyivel inkább a ti mennyei atyátok. Ki az, aki megbocsát nekünk? Az, aki az ellenség szeretetre tanít bennünket, mert ez vezet az életre. Ha az ellenségemet gyűlölöm, ha nekem valaki rosszat tett, rosszal viszonzom, ebből nem fakad élet. Nem csak az egyén és az Isten viszonylatában van szükség az irgalomra, hanem emberi létünk, minden kapcsolatunk viszonylatában is. Isten irgalma nélkül, az Istentől tapasztalt irgalom nélkül, és az egymásnak való irgalma szeretet gyakorlása nélkül nem tudunk élni. Ezért mondja Jézus Péternek a kérdésére, hányszor kell megbocsátanom, ha vételenem testvérem? 7-szer. Bizony mondom neked, Péter, nem 7-szer, 70-szer, 7-szer, mindig. Miért? Azért, mert az atya ilyen. Azért, mert ezt látjuk Jézus Krisztusban. Lehet azt mondanom, hogy belefáradtam, lehet, hogy kiszolgáltatottnak érzem magam, lehet, hogy úgy érzem, fölhasználnak, kijátszanak. Szabad-e még egyszer megbocsátani? Szabad-e az irgalmasság cselekedeteit gyakorolni? És Jézustól azt tanuljuk, igen, újból és még egyszer. Van-e hatalma a szerető Istennek megbocsátani? Jézus tanít bennünket, amikor a betegségtől szenvedőt meggyógyítja, és az írástudók, farizeusok veszik körül, hogyan mered ezt mondani? És azt mondja, mi könnyebb? Ha azt mondom, bűneid bocsánatot nyertek, vagy menj, fogd át ágyadat és járj. Istennek van hatalma, a teremtő, a szerető Istennek a bűnök bocsánatára. Éppen Jézus Krisztusban ismerjük föl az ő jóságát. Jézus nélkül sok vallás eljut az Istenig. Eljut oda, hogy személynek kell lenni, hogy valamiféle jóságnak kell lenni, de nem tud tovább menni. Nem tud mit kezdeni a bűnnel. Nem tud mit kezdeni a bűnbocsánattal, az irgalommal. Mi pedig Jézus Krisztusban ezt az irgalmat fedezzük fel. Ki az, aki megbocsát? Jézus Krisztus tanít bennünket, hogy az Atya, de Jézus Krisztus arra is tanít bennünket, hogy ő az egyházának adja át a hatalmat. És ezért valljuk, az, ahogy a Jézus megbocsátotta az Atya nevében a bűnöket, mert irgalmat gyakorolt, így ezt az irgalma szeretet gyakorlását és a bűn fölötti hatalmat átadja az egyházának. Föltámadása után János evangéliuma így írja le, belép a zárt ajtón keresztül a 12-höz, és azt mondja, vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer. Ki mondja ezt? A föltámadott Krisztus, aki a kereszten meghalt értünk, aki kitárta előttünk az ő sebző oldalából az Atyának az irgalmát föltárta, az a föltámadott mondja nekünk, aki megjárta az alvilág mélyét, aki megvitte az irgalomnak az örömhírét az alvilágban, az igazaknak, az atyáknak, és onnan visszatér. A föltámadott Krisztus mondja ezt, aki uralkodik minden teremtmény fölött, és azt mondja, vegyétek a Szent Lelket. A Szentléleknek, Krisztus erejének van hatalma a bűnök bocsánatára. De testvérek, az egyházban Krisztus lelkét kapjuk. Krisztus lelke él bennünk. Tehát van lehetősége, sőt, csak az egyháznak van esélye és lehetősége a bűnök bocsánatára. A bűnbocsánatot hangsúlyozza Jézus a föltámadott, mint a föltámadásnak a gyümölcsét, az új életnek a gyümölcsét, és természetesen hangsúlyozza az új teremtést, az újjáteremtést is. Ugyanez a hatalom, az oldás és kötés hatalma, a megbocsátásnak a hatalma jelenik meg, amikor Péternek szól és Péterhez szól, neked adok minden hatalmat, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve, amit föloldasz, föl lesz oldva. Isten szent lelke miatt, a lélek miatt, aki egyházában él. Éppen ezért azt valljuk, hogy Krisztus szent egyháza a kiengesztelődés egyetemes szentsége. Ezt mondja a II. Vatikáni zsinatnak az egyházról szóló konstitúciója. És az egyháznak a küldetése, hogy gyógyítsa a világot, szolgálja a kiengesztelődésnek a művét. Hirdesse meg az irgalmas Istennek az örömhírét, hirdesse meg a jubileumi évet, amikor elengednek minden tartozást, amikor az ember megszabadul terheitől, ismét visszanyeri a szabadságát, és új életet kezdhet. Ez az egyháznak a feladata. Ennek vagyunk mi részesei, és ennek vagyunk mi a tanúi is. Az Isten megbocsátott nekünk. Isten irgalommal tekint ránk. Ezért olyan örömteli pillanat minden egyes alkalommal, amikor valaki betérdel a gyóntatószékbe, megvallja a bűneit, és onnan kilépve, mint új teremtmény, visszanyert szabadságával boldogan tud élni. És ezért ez nem a magán embernek az ügye, nem csak az egyénnek az ügye, hanem az egész közösségnek az érdeke és ügye is ez. Örülünk, amikor valaki kilépve a gyóntatószékből, szavak nélkül is, de lelkének és arcának ragyogásával megvallja, én hiszem az irgalmas Istent, hiszem, hogy az Isten megbocsát, hiszem a bűnök bocsánatát. Ez történik minden egyes alkalommal, amikor megszabadulunk bűneink terhétől. Néhány gondolatot szeretnék a bűnbánat, illetve bocsánat, a bűnbocsánat szentségének a gyakorlatára irányítani. Én magam is most megbotlottam a szóhasználatban. Nagyon fontos, hogy ne bűnbocsánat szentségéről beszéljünk. És most megint botlottam. Tehát a ne a bűnbánat szentségéről beszéljünk, hanem a bűnbocsánat szentségéről. Mert nem mi vagyunk ebben a főszereplők, hanem az Isten, aki megbocsát. Isten, aki ezt föltárja. Egyházunk azt tanítja, a katolikus egyház katekizmusában, a kompendiumban is, hogy a bűnbocsánat szentségének rendes módja az, hogy benne meg tudjuk vallani bűneinket, és ezen az úton, amit az egyházunk fölkínál, ezen a rendes úton tudunk megszabadulni bűneinktől. És ez szentség. A bűnbocsánat szentségében a szentséggel megerősített szolga, Isten szent egyházának papja, az egyház nevében kimondja a teremtő szavakat. Mert van joga rá. Mert azt kérdeztük az előbb, hogy ki az, aki megbocsát? Van-e rá hatalma? Van-e rá ereje? És azt mondtuk, igen, van, mert Krisztusban ez az erő megjelent. Azt az erőt átadja az egyházának. Tehát a szentségben élő szolga, a papság szentségében élő szolga, ki tudja mondani a teremtő szavakat? És ezek valóságosak. Ezek újjáteremtenek. Mert úgy jelenik meg a szentségben, mint közvetítő, de úgy is, mint az egyház közösségének képviselője. És mind a kettő fontos. Fontos, hogy mint az egyház képviselője is megjelenjen, mint a közösség képviselője, mert azok a gyengeségek, bűnök, amelyek a szívem legmélyén is történnek, nem csak az enyémek. Hatással vannak a többiekre, mert nem az vagyok, aki lehetnék, mert lemondtam a szentség vágyáról, mert nem törekszem a jó életre. És ezért ott a pap, mint az egyháznak a képviselője, mint a közösségnek a képviselője is jelen van, és Isten nevében mondja ki a szavakat, és mint az egyház szolgája képviseli a közösséget, és hallgatja a bűnbánónak bűnbánó bevallását. Ezért a szolga, a pap úgy vesz részt a bűnbocsánat szentségében, mint bíró és mint orvos. Egyszerre bíró, mert kötelessége a bűnt bűnként kezelni, kötelessége kiszabni az ítéletet, és ez az ítélet egyben gyógyítást is jelent. Egyben orvosként is jelenik meg. Elhangzik az ítélet, és azt vesszük észre, az ítélet nem lesújt, az ítélet nem elmarasztal, az ítélet a bűn bűnnek mondja ugyan, de az újjáteremtő szavak miután elhangoznak, gyógyulást nyer a lelkünk. A bűnbocsánat szentségével kapcsolatban valljuk azt is, hogy a Szentlélek ébreszti szívünkben a bánatot, az egyháznak a lelke. Ő az, aki lelkiismeretünket ébren akarja tartani. Ő az, aki eszünkbe jutatja, megvilágosítja szívünkben a gyengeséget, a bűnt, és erősíti az akaratunkat és bizalmunkat, hogy az egyházban bátran megvallhatod a bűneidet, mert az egyháznak van hatalma eltörölni azokat. Fájdalmas tapasztalata, ahogyan erre már utaltam, hogy keresztény létünk mi voltunk ellenére is, minden kegyelemtől, minden isteni erőtől megerősítve, fölvértezve is, tudunk újból és újból bűnt elkövetni. Szükség van az alázatra, annak beismerésére, hogy rászorulok Isten irgalmára. Nincs más esélyem, csak ő. Milyen elemei vannak a szentség ünneplésének? Így tanít bennünket egyházunk katekizmusában. Első és mindent más megelőző, a Szentlélektől vezetve, pontos, tiszta, őszinte lelkiismeretvizsgálat. Amikor nem akarok magyarázni, nem akarok indokolni, nem akarok érveket gyűjteni, egyszerűen csak a rosszat rossznak akarom vallani, egyszerűen csak fáj, ami rossz, fáj, ami kimaradt az életemből, fáj, amit elrontottam, alapos és pontos lelkiismeret vizsgálat nélkül nem jutunk el a bűnbánatra. Azonban a lelkiismeret vizsgálatnál sem én vagyok a főszereplő, még csak nem is a bűneim, hanem az irgalmas Isten, aki enged látni, aki láttatja az én gyengeségeimet, láttatja az én hazugságaimat, láttatja a manipulált gondolataimat. Isten szent lelke, az igazság lelke teszi ezt. Második elem a töredelmes bánat. Amikor bánom, hogy megbántottam azt az Istent, aki szeret, aki odaadja érettem a fiát, hogy lehetek én ilyen? Hogy tehettem én ezt meg? Miért nem értékelem Istennek az áldozatát? És természetesen szükség van a bűn megvallásra, szükség van a szavaknak a kimondására, nem a papnak, nem az egyháznak, hanem nekem van szükségem arra, hogy kimondjam a bűnvallásnak a szavait, kimondjam a bocsánatkérésnek a szavait. Ezáltal szabadul meg a lelkem, lesz kész arra, hogy befogadja a Szentlélek gyógyító erejét, hogy legyen tere a léleknek működni bennem. És ugyancsak bűnbocsánat szentsége elemei közé tartozik az elégtétel kiszabása és az elégtétel elvégzése is. Ami mire irányul? A jóvátételre. Testvérek, sokszor én magam is gondolkozom az elégtétellel kapcsolatban, mit jó adni, és minek örülök én, amikor hasonló elégtételt kapok. A gyógyulásra kell irányulni, a jóvátételre kell irányulnia. És sokszor azt gondolom, ebben nagyon engedékenyek vagyunk, ebben nagyon felszínesek vagyunk. Tegyél valamit, mondd el azt, imádkozd el, na de hát többről van itt szó. Az életemet nyertem vissza. A jövőmet nyertem vissza. Nem lehet csak akármit tenni. Nem lehet csak akármit tenni a rosszul kimondott szavakkal, amelyek már benne vannak a teremtett világban. Nem lehet csak akármit tenni azokkal a cselekedetekkel, amelyekkel másokat megbántottam. Az elégtétel arra irányul, hogy tegyem jóvá. Akarjam jóvá tenni. Nem tudom teljes egészében, de akarom. Ez egyben bűnbánat, egyben alázat, egyben Isten irgalmának a befogadása is. És elhangzik a feloldozásnak a szava, és ez bizonyosság. Testvérek, buzdítok, bátorítok mindenkit. Amikor elhangzik az egyháznak a bűnbocsátó szava, ne kételkedjünk. Tényleg? Nem maradt még valami? Valóságos ez? Higgyem el, amikor kilépek őszinte bűnbánatommal a gyóntatószékből, a gyóntatóhelyiségből, mert elhangzottak fölöttem a bűnbocsánat szavai, biztos lehetek az üdvösségben. Nem szabad kételkedni. És mi történik ezzel együtt? Visszanyerem a szabadságomat. Hogy most már ne a korábbi cselekedetek terhétől terhelve, azoktól megkötözve menjek tovább, egy új logikát kapjak, egy új lehetőséget kapjak, mert Isten irgalma teremtette ezt meg bennem. Visszanyerem a szabadságomat. Köteles vagyok gyónni, megbánni, megvallani a bűneimet, egyházunk törvénye szerint évente legalább egyszer, de minden alkalommal a szent áldozás előtt, amikor komoly, súlyos bűn terheli lelkemet. Nyilvánvalóan javasolt, és buzdítok én is mindenkit, hogy az enyhébbnek látszó bűnöket, mulasztásokat is bánjuk meg, hiszen a léleknek a szabadságát adja vissza, hiszen a lelkiéletben való fejlődés segíti ezt elő. És még két gondolatot szeretnék csak röviden a tanúságtétel előtt érinteni. Az úgynevezett búcsúknak a kérdését. Ez az egyházban régóta rengeteg félreértésre ad okot. Hogyan van az, hogy az irgalmas atya megbocsát, és mégis vannak a bűneimnek, cselekedeteimnek következménye, akkor most megbocsát, vagy nem bocsát meg. Miről van itt szó? Egyházunk régóta kezdetül fogva tanítja, búcsú, az arra való, hogy mindaz, amit cselekedeteinkkel, bűneinkkel elkövettünk, annak a következményeitől is megszabaduljunk. Az Isten megbocsát. De a következmények terhei ott vannak, hát tapasztaljuk. Akár cselekedeteinkben, kapcsolatainkban. Milyen fájdalmas tapasztalat szülőknek, gyermekeikkel kapcsolatban, amikor pontosan tudják, vele kapcsolatban ott mulasztottunk. Vele kapcsolatban azt a hibát követtük el. Persze, hogy bánom, és Isten megbocsát. De a következmény az ott van, az megy tovább. És az egyháznak van hatalma arra is, hogy ettől is megóvjon és megszabadítson bennünket. Számtalan lehetőség, mód van erre. Most szeretnék csak utalni egy kézikönyvre, búcsú kézikönyvére, ahol számtalan formája, lehetősége van napról napra annak, hogy meg tudjunk szabadulni imádságban, szentírásolvasásban, jó cselekedetek gyakorlásában, ezektől a terhektől is. Éljünk ezekkel a lehetőségekkel. És a második gondolat, amit én befejezésként szánok, természetesen az egyház Isten irgalmától megrendülve, és a személynek a gyengeségét, elesettségét, de a személynek a méltóságát is őrizve és szemlélve, a legteljesebb mértékben megtartja a titkot. Azt a titkot, ami Isten és ember között van, és az egyháznak a szolgáját szentségi titoktartási fegyelem kötelezi. Nem lépheti ezt át. És milyen ajándék, hogy a papság szentségében megkapjuk azt a kegyelmet. Tudjuk is tartani a titkot, de megkapjuk azt a kegyelmet is, hogy a szentség ünneplését követően, amikor rátekintünk testvérekre, akik talán pár perccel, órával korábban a bűnbocsánat szentségében találkoztunk, ne a bűnt lássam, ne a gyengeséget lássam, hanem a léleknek az örömét, az újjáteremtett embert, a szentségre törekvő embert. Ne féljünk tehát, az egyházat, szolgáit köti a titoktartás, az Isten kegyelme meg is adja erre a lehetőséget, és megadja a léleknek az örömét is. Hiszem a bűnök bocsánatát. A hitvallásunk része, de egyéni mindennapi tapasztalatunknak is a része. Ez vezet bennünket az életre. Persze, hogy rossz a bűn, de tudunk szabadulni tőle. Hiszem a bűnök bocsánatát. Ez gazdagítja, növeli a közösségünknek az életét. Ez tárja föl előttünk a jövőt, az abszolút jövőt, ami Isten irgalmából osztályrészünk. Most pedig ezzel a hittétellel kapcsolatban hallgassuk meg egy testvérünknek a tanúságtételét, aki mai napra készült, és megosztja velünk azt a tapasztalatot, ami a bűnök bocsánatában erősíti, élteti. Talán ebben a tanúságtételben bizonyos elemeiben magunkra ismerhetünk, de én azt kívánom, hogy legyen bátorítunk ez a tanúságtétel. Hallgassuk Gézát!
Kölyök koromban a lakóházunk udvarában állt, talán most is áll egy diófa. Egyik alkalommal az egyik unokatestvéremmel felmásztunk a fára, és a kérgébe bevéstem a monogramomat. Édesanyám a konyhaablakból láthatta ezt. Lehívott a fáról, és kérdőre vont, hogy mit csináltam, pedig nyilvánvalóan látta. Simán letagadtam, mondván én semmit nem csináltam. Nővéremmel ezt lekontrolláltatta, aki megerősítette a gyanút. Nem szokott édesanyám megverni, szüleim egyáltalán, tehát úgy nem ez volt a jellemző, de most alaposan eltángált úgy, hogy a kutyánk is megsajnált, nem evett napokig, és csak engem nézett szomorúan. Fájt a verés, de édesanyámnak talán még jobban a hazugságom. Nem csak a fán ejtettem sebet, hanem benne is, aki bízott bennem, szeretett. Ez a sebzettség és ennek tanulsága a mai napig megmaradt bennem, de ha nem beszéltem erről senkinek. Biztos vagyok abban, hogy neki talán jobban fájt maga az esemény, mint nekem a verés. Persze, ezen kívül is volt néhány kirívó eset a gyerekkoromban, amit most már szívesen elhagynék, de azok mégis tanulságosak voltak számomra. Megtanultam az életre szóló feladatomat, mert úgy érzem, részben ezek határozták meg a későbbi viselkedésemet és a másokhoz való viszonyomat. Szüleim nekem akartak jót, és hálás is vagyok ezekért a tanításokért, és még mindazért az áldozatért, amit értem vállaltak. Hányszor kaptam az Úristentől kemény leckét, és nem figyeltem rá, nem vettem észre, hogy helytelenül cselekedtem. Megbüntetett, mint a szüleim. Teret nyert bennem az ördög, és ekkor cipeltem magamban a bűntudatot. Valószínűleg azért, mert nem hagyott el maga a bűn, és ezt az időszakot meg kellett szenvednem. Rossz volt a lelkiismeretem. Egy időszakban nem a legjobb társaságot kerestem, elhanyagoltam a családomat pont akkor, amikor talán a leginkább lett volna rá szükségük. Bénított ez a tudat, de csak nehezen tudtam szabadulni a társaság hatása alól. Csak magamnak éltem, sokszor voltam marcas, mosolytalan, barátságtalan, elutasító, öntelt, és még sorolhatnám. Nem tudtam megbocsátó lenni, a személyiségem csorbult, letértem arról az útról, amit Isten jelölt ki számomra. Amikor felismertem, hogy nem ez az én életem, változtatnom kellett. Azóta tudok ismét mások szemében nézni és mosolyogni. Ilyenkor tudok másokra, dolgaimra figyelni, a munkámat nagyobb figyelemmel végezni, megélni a kapott szabadságot. Ha tisztának érzem magamat, akkor ezek igazán kegyelmi időszakok számomra, az öröm, a boldogság napjai. Ha a szüleim meg tudtak bocsátani nekem, még akkor is, amikor komoly fájdalmat okoztam nekik, akkor az Atya a korlátlan szeretetével miért ne bocsátana meg? Sokszor elestem, megtévedtem, de mindig találtam kiutat, kaptam újabb lehetőséget a talpon maradásra, a felemelkedésre. Sokszor érzem magam úgy, mint amikor a tériszonyos áll a hídon, lefelé néz a kavargó folyóra, és forog vele a világ, de ha szeme ismét a hídra, mint fix pontra téved, akkor mindez elmúlik, mert van szilárd talaj a lába alatt, van kapaszkodója. Püspök atya novemberi katekézis során, amikor Krisztus személyiségéről, az emberről beszélt, sokszor ismételte azt a kérdést, hogy kicsoda Krisztus, ki ez az ember. Mikor megpróbáltam összeszedni erre az estére a gondolataimat, én is feltettem magamnak ezt a kérdést, hogy ki vagyok én. Rájöttem, hogy erre nem tudok választ adni, ezt másoknak kell elbírálni, de legfőképpen az Atya fogja a tetteimet megítélni. Csak azt tudom, hogy milyen szeretnék lenni, de csak annyit tehetek, hogy törekszem arra, hogy többet ne vétkezzek, és a bűnre vezető alkalmat elkerüljem, és a napi botlásokat csökkenthessem. Azt, hogy ki vagyok, milyen vagyok, vagy voltam, majd elbírálja a szerető gondviselő atya. Annak a tudatában igyekszem megélni napjaimat, hogy egyszer majd számot kell adnom tetteimről. Persze, hogy félek a büntetéstől. Ugyanakkor bízok és hiszek az Atyában, és ezért hiszek a bűnök bocsánatában is. Ha nem így lenne, nem járnék szentmisékre, nem mennék gyónni, és nem gyakorolnám a hitemet. De itt vagyok, és hálás vagyok azért, hogy itt lehetek. És azért is, hogy ezt elmondhattam. Köszönöm szépen.
Kedves testvérek, mennyire fáj, amikor megbántjuk azt, akit szeretünk. Milyen nagy teher, amikor bűnnek, mulasztásnak a terhét hordozzuk hosszú időn keresztül. Amikor nem nagyon látszik, hogy hogyan tudok szabadulni a rossztól, és mégiscsak Krisztus megszabadít. És megadja a megtisztult éleknek az örömét. Milyen nagyszerű ajándék az, ahogy hallottuk, hogy bár számadással tartozunk az Istennek, mégsem félelem tölt el bennünket. Mert az ő irgalma határtalan, sokkal nagyobb, amit egymásnak tudunk adni, és ez éltet bennünket. Köszönöm szépen ezt a megvallást és ezt a tanúságtételt az irgalmas Istenről. Testvérek, három kérdést szeretném föltenni, ami talán segít ezt a hittételt is tovább gondolni. Az elsőt talán így hangozzék, milyen tapasztalatom van a megbocsátással kapcsolatban? Gyermekkorból, múltamból, milyen tapasztalatom van? Második pedig, keressem meg életem azon pontjait, amikor egyértelmű az számomra, hogy Isten irgalma megérintett, és életet nyertem. Megújulást, új életet, új kapcsolatot, bármit, ami az örök élet felé irányít. Hol tapasztaltam meg Istennek az irgalmát? És a harmadik, ami talán mellékesnek tűnhet, meggyőződésem, hogy kulcskérdés, az pedig így hangzik, milyen kiengesztelődési gesztusaim, szavaim állnak rendelkezésre? Hogyan tudok bocsánatot kérni? Hogyan tudok megbocsátani? Milyen szavaim, gesztusaim vannak, amelyek nem gyerekesek, nem bagatelizálják a fájdalmat, hanem őszintén azt fejezik ki, amit a másiktól kérek, és amit a másiknak adni akarok. Sokszor úgy gondolom, itt vagyunk gyengék ezen a ponton, amikor szavaink, gesztusaink nem megfelelőek. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Az irgalmas Istenről elmélkedni, gondolkodni nagyon jó dolog. Jó dolog az, hogy ma estén ennyien jöttünk össze, és keresztényi mi voltunkból örvendezünk Isten irgalmának, és annak, hogy ez az irgalom éltet bennünket. Hát folytassuk a beszélgetést odát a püspökségen, menjünk az Úr áldásával, és fontolgassuk Isten irgalmának a gyönyörűségét szívünkben. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála!